fizetését hallják. Dankó Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
Kívánok, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm, köszöntjük Önöket. A mai Dankó Extra egy igazán különleges adás lesz, hiszen egy világhírű zeneszerző magyar inspirációit járjuk körbe. Ő nem más, mint Johannes Brahms. És hát nem is akárhogyan tesszük ezt, hiszen a magyar cigányzene, a primások és a 19. századi magyar dallamvilág szemszögéből indulunk neki ennek a mai adásnak, és bízom benne, hogy sok érdekességgel szolgálhatunk, mint ahogyan minden szombaton, ez évtől, most is itt ül mellettem állandó műsorvezető társam, ifjabb Sárközi Lajos hegedűművész prímás, aki nem titok, ma is elhozta magával hangszerét. Szia, Lali!
Szia, Bea! Sok-sok szeretettel köszöntöm a mai napon is a Dankó Rádió kedves hallgatóit.
Ahogyan már az elmúlt adásokban, ma is szolgálunk némi muzsikával, amit itt veszünk fel élőben a stúdióban, és hát aztán a hallgatóink is élvezhetik ezeknek a pillanatoknak a varázsát. Johannes Brahms az a német zeneszerző, aki tulajdonképpen a magyar zene ötvözetében nevelkedett. Miért lehetett olyan nagy hatással rá a magyar zene, a magyar cigányzene, és hát ugye innen majd léphetünk át a magyar nóta világába?
Hát most, ha nagyon egyszerű szeretnék lenni, akkor azért, mert a mi műfajunk a világ legszebb műfaja.
Jó, ezzel nem tudok vitatkozni.
Igen, de azt hiszem, hogy talán ő ezzel tudott kitűnni a zeneszerzők között, ugyanis nagyon sajátos stílusa lett, ezt mondhatni. És azért tényleg nagyon érezni lehet azt, hogy rengeteg művében felhasználta a magyar elemeket, a cigányos elemeket, ugye nagyon nagy hatással volt rá Joachim József és Reményi Ede, tehát hallgatta a játékukat, és hát ez nagyon, nagyon inspirálta őt abban, hogy olyat alkosson, ami előtte nem született meg. Azért a klasszikus zenében nagyon ritka volt az, amikor használták a magyar cigány elemeket, és azt mondani is szokták, hogy Brahms nem népdalt lopott, hanem egyszerűen rajongója volt a magyar primások muzsikájának.
Na de ez ugye nem véletlen, hiszen Reményi Edét kísérte is, nagyon sokáig Hamburgban találkoztak, és aztán gyakorlatilag ők jó barátként utaztak Európába is, aztán ide hazánkba is, és vélhetően sokat mulattak is együtt.
Így van, ebben biztos vagyok. Tehát az mellett, hogy nagyszerű kamera partnerek voltak, a koncertek után én biztos vagyok benne, hogy egy-két finom pohár bor lecsúszott a torkukon, és ezután alkottak közösen, és hát ezt lehet mondani, hogy Reményi vezette be Brahmsot a Verbunkos és a cigányzenei dalomvilágba.
Kedves hallgatóink, most itt a Magyar Zene Rádiójában Johannes Brahms 6. magyar táncát, a 100 tagú cigányzenekar játsza. Továbbra is Dankó Extra itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál Budai Beatrix és
Sárközi Lajos.
Szeretettel köszöntjük újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A balomon Lajos ül, a jobbomon pedig Gyula, nem más, mint Csík Gyula, cimbalom művész, virtuóz cimbalmos, a magyar ezüst érdemkereszttel is kitüntetett művész, és egyben, és nem utolsó sorban a Magyar Örökség díjas 100 tagú cigányzenekar cimbalom szólamvezetője, szólistája. Mit hagytam még ki? Szervusz, Gyuszi!
Hát talán mondhatnám azt, hogy jó pár éve ifjabb sárkizelő a zenekarához is tartozom.
Nem véletlenül hagytam ki, hiszen ti gyakorlatilag hát együtt nőttetek fel, és ami a Lali sikereit folyamatosan vitte előre, akárha vesszük a Virtuózok című műsort is, amit ugye itt a Dunán lehetett látni, ott is egy trió formációval te voltál a cimbalmos Lali mögött. Egy olyan muzsikus, aki ezt a pengetős, ütős hungarikum hangszert szólaltatja meg, hogyan tud átültetni egy klasszikus muzsikát erre a hamisítatlan magyar hangszerre? Mi a titok? Van-e titok?
Természetesen először is köszöntöm én is szeretettel a rádió hallgatókat. Van a titka, a titka nagyon egyszerű dolog, le kell ülni, kottát elő kell venni, meg kell hallgatni az eredeti művet, aztán sokat kell gondolkozni és formálni, alakítani, hogy el lehessen játszani ezen a hangszeren és az ütős hangszeren. Természetesen dolgozni kell rajta, vagyis agyban először is át kell írni ezeket a műveket, és meg kell hangszerelni saját magunknak, átformálni. De szerintem pontosan az egyik zeneszerző, Brahms, akinek a műveit nagyon könnyű átformálni, mert nagyon közel áll szerintem az én szívem és a kollégáim szívéhez is. Ezért szerintem ez nem egy olyan nehéz feladat.
Mi volt a titka Brahmsnak? Hogyan tudta ő ezt klasszikus zenévé varázsolni, azt, ami egyébként magyaros? Ugye azt is szoktuk mondani, hogy a világ első plágium botránya is Brahmshoz kötődik. Sokszor elmondtuk már én is Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban, hogy Kéler Béla Bártfai emlék című darabjáról van szó, amit egyszer csak megláttak kinyomtatva, mint Brahms 5. magyar tánc, és akkor jelentkeztek, hogy hello, hello, hát ez egy magyar zene, magyar szerzemény, és hát végül is fény derült arra, hogy valóban innen dőlt tovább, hogy Brahms a magyar motivumokat vette alapul. Tényleg mi az, ami ekkora hatással lehetett rá? Nem csak az, hogy most Reményi Edével ő együtt muzsikált és kísérte és járták a világot, hiszen azért abban az időszakban jó pár romantikus zeneszerző volt még Brahms mellett. Miért pont őt fogta meg ennyire?
Szerintem neki nagyon megtetszett a cigányos ritmus, tehát azért az nagyon nagy hatás tud lenni a színpadon, amikor valami ritmusos, tempós, és hát cigányos. Igen, tehát én is tapasztalatból tudom mondani azt, hogy én rengeteg szimfonikus zenekarral játszottam Brahms műveket, és előszeretettel alkalmaztuk azt a koncepciót, hogy eljátszottuk úgy, ahogy hallhatta vajon Brahms egy, mondjuk egy csárdában vagy egy étteremben annak idején, és utána eljátszottuk úgy is, ahogy megírta. És hát ezt a közönség imádja, és szerintem ez tetszett Brahmsnak, hogy a közönség nagyon vevő erre a zenére, erre a... Tehát ami belőlünk jön, ez az autentikus érzés, azt hiszem, ami tele van tűzzel és szenvedéllyel, azt nagyon jól be lehet építeni a bármilyen zenébe, és Brahms nagyon okosan ki is használta, és szerintem az nem utolsó szempont volt nála, hogy a közönséget a hangulattal, a cigányzenei hangulattal a nagy koncerttermekbe csalogassa.
Most megütötte a fülemet az, hogy szimfonikus zenekarral játszottátok úgy is, hogy Brahms hogyan írta meg, és egyébként egy cigány muzsikus hogyan adja elő ugyanazt a dallammotívumot. Ezt esetleg most meg tudnátok oldani így egy cimbalom és egy hegedővel?
Nem lesz könnyű dolgunk, de ez azt hiszem, hogy örömmel bemutatjuk.
Hát akkor kedves hallgatóink, kedves Dankó család, most ifjabb Sárközi Lajos és Csík Gyula előadásában hallgassuk meg emígyen Brahms első magyar táncát. Thank you. Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra mikrofonnál Budai Beatrix és
Sárközi Lajos.
Szeretettel köszöntjük Önöket újra itt a Magyar Zene Rádiójában. Hát hallottuk a cimbalmon és hegedűn Brahms első magyar táncát. Egyébként arra az első magyar táncra Jákó Vera írta a magyar szöveget Nyári csendben száll a nóta szó címmel. Annyira jó volt titeket hallgatni így együtt, nyilván tagadhatatlan, hogy egyrészt nagyon jó barátok vagytok, nagyon jól ismeritek egymást, a lélegzetvétel, egy váll emelés, tehát bármit tudtok egymással művelni zeneileg. De mégis most Gyuszihoz fordulok, hogy én hallottam a különbséget, de akik esetleg csak közben kapcsoltak ide, és csak éppen hogy bekapcsolódtak hozzánk, mi volt a különbség ebben a két produkcióban?
Hát talán elmondhatni azt, hogy mivel ugye mi improvizatívan játszunk, kotta nélkül, ezért talán azt lehet mondani, hogy érezni lehet benne a zenénkben a belső szívnek az állapotát. És ahogy beszéltünk, ugye az előbb is említettem, Brahms közel áll a szívünkhöz, így hogy amikor Brahms műveit játszuk, akkor előjön belőlünk az, ami igazából bennünk van és a vérünkben van, az a tűz, az a cigányság, és ezt az ízt, amikor beletesszük ezekbe a művekbe, akkor ez egy pluszt ad neki. És szerintem ezt a közönség is hallja mindig, de mi érezzük, és folyamatosan ez a tűz erősödik bennünk, amikor játsszuk ezt, és ugye amikor lejár a mi kis időnk, akkor így hirtelen megszakad nálunk, aztán előjön megint az originál eredeti kottából való zenélés, ami gyönyörű és nagyon jó, de mi talán igazából ezt mi tudjuk megmutatni ott a színpadon is, hogy mi az a plusz, ami benne van, amit hallott ugye Brahms.
Nali?
Hát azt hiszem, hogy a Gyula elmondott minden, de talán tényleg annyit lehet még ehhez fűzni, hogy ő nagyon jól megírta ezeket a darabokat, és hogy ha csak úgy játszanánk el, ahogy ő megírta, akkor is lehetne azt mondani, hogy ez cigányzene. Tehát nem Brahms, hanem cigányzene. De mégis az a kis íz talán, amit mi bele tudunk vinni, ahogy hallottuk 150 évre visszamenőleg, hogy muzsikálták ezt a zenekarok, és nagyon érdekes, hogy egyébként minden zenekar máshogy muzsikálja ezeket. Tehát van, aki hol itt lassít, hol ott lassít, hol felgyorsulnak, hol szabadabban játszanak. A rubátot azt mi magyar cigányok hajlamosak vagyunk eléggé elhúzni. Rapszódikus a hangulatunk is, néha-néha. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán az az íz, amivel mi játszunk, az különbözteti meg attól, ahogy megírta, és ezért szeretjük annyira játszani, mert tulajdonképpen az alapanyag is nagyon jó, amiből dolgozhatunk.
Nagyon érdekes, hogy Brahms ezt igazából zongorára írta, ugye ebből van 4 kezes verzió is, hát ugye úgy szólal meg igazán az a hangszerelés, amit ő megálmodott, és aztán később lett átültetve szimfonikus zenekarra. A magyar nóta kedvelők körében azt hiszem, hogy mondhatjuk a legismertebb az az 5. magyar tánc, éppen a szóban forgó, amiről már beszéltünk, Kéler Béla és Adorján Sándor szerzeménye. Hát most nyújtsuk át ezt a hallgatóknak, én a mondó vagyok, és nézzük meg, hogy hogyan szól ez így ebben a formában innen a Dankó Rádió stúdió. Jójából. Yeah.
Üdvözlöm a hallgatókat, önök még mindig a Danko Extra című műsort hallják, Budai Beatrix-el és Sárközi Lajossal, és a mai napon van egy vendégünk is, Csík Gyula címmalom művész. Hát ugye elhangoztak itt a jobbnál jobb művek, és a szebbnél szebb darabok, ha lehet így fogalmaznom, de Bea, én most tőled kérdeznék, hogy neked milyen élmény, vagy miben más énekelni mondjuk ezeket a csárdásokat, vagy nótákat, ami tulajdonképpen Brahmshoz köthető.
Brahms dallamai szerintem így egyrészt a magyaros formájával, felosztásával, ritmizációjával tökéletesen beleillik, és bele tudott olvadni a romantika világába. És ami szerintem a leginkább megmutatkozik ebben, az a Repül a szán című csárdás, mert hogy abban van egy gyönyörű, lírikus rész, amikor kihúzza azt a dallamot, hogy és utána ugye visszajön egy ilyen uptempós részben gyakorlatilag a végére, és annyira jól meg tudja mutatni azt, hogy ezek a motívumok milyen sokféleképpen lehetnek sokszínűek, hogy talán ez az, ami miatt én nagyon szeretem ezt a, akár ha vetjük ezt a magyar táncok 21 tételt, már csak azért is, mert még a diplomamunkámat is ebből írtam.
Na tessék.
És nagyon sokat kutattam is egyébként, hogy milyen dallamokat tudunk benne felfedezni. Például a Komáromi Kislány című népdalunk is benne van, de mondhatjuk a Szép a szőke, Szép a barna, ugye az is egy magyar nótacsárdás. Sőt, mi több, én felfedeztem benne a Nagy a feje búsuljon aló című dallam részletet is, kicsit átritmizálva, de félreérthetetlenül benne vannak ezek a dallamok, és én szerintem ez a zenei szabadság, és ez az a határtalan világ, amit szerintem Brahms tudott a leginkább beintegrálni az európai romantikus zenébe, de nem hagyhatjuk ki Liszt Ferenc nevét sem, de az majd egy másik műsor lesz, mert most nem fogunk belemenni a rapszódiák világába.
Lehetne,
de szerintem az is megér.
És még egy kérdésem, bocsánat. Igen. Hogy mivel ezek nagy ívű dalok, ezért hogy érzed, hogy ilyenkor klasszikusosabban kell énekelned, vagy...
Mindenképp,
ugye?
Persze, mindenképpen. Szerintem te sem úgy fogod a vonót, még hogyha cigányosan játszod, mert egyszerűen benned van az, és nem feltétlenül úgy rakod a hurra a szőrt, nem?
Abszolút, és... Ez szerintem egyfajta tisztelet is.
Egy tisztelet is. Igen. Tehát ez egy klasszikus, az egy kicsit ilyen klasszikusabb hangképzést is megkíván, már csak a dallamívek miatt is.
Akárki nem is tudja elénekelni. Nekem egyébként az egyik kedvenc magyar táncom, amit nem olyan gyakran játszanak, az a 17. És egyébként én azt először Boros Lajostól hallottam.
Tényleg?
Igen, aki fantasztikusan muzsikálta. És... mi ezt már egy párszor eljátszottuk koncerten, úgyhogy én most meginvitálnám Gyulát a cimbalomhoz, hogyha van kedve, akkor játsszuk el a kedves hallgatóknak.
Természetesen.
Hát akkor kedves hallgatóink, Johannes Brahms 17. magyar tánca szól itt a Magyar Zene Rádiójában.
Thank you.
Továbbra is Dankó Extra itt a Magyar Zene Rádiójában. A mai adásban Johannes Brahms, romantikus zeneszerző, Magyar Táncok című művét feszegetjük, illetve beszélünk arról, hogy tulajdonképpen Brahmsnak köszönhetjük, hogy meghozta az igazi nemzetközi elismertséget a magyar zenének, a magyar cigány zenének. És beszéltünk arról is, hogy mit kíván meg egy ilyen klasszikus darab, ami végül is a mi stílusunk, a mi műfajunk, ezt is feszegettük, sőt, mi több, a mai adásban már ízelítőt is adtunk ebből a 21 tételes Magyar Táncok műből. Mint ahogy említettük azt, hogy tényleg másfajta vonókezelést vagy hangképzést kíván meg egy ilyen játék. Ezt meg is fordíthatnánk, hogyha mondjuk egy klasszikus művet, ami nem magyar vonatkozású. Mondj egyet, Lali. Egy kedvenc.
Mondjuk a Csajkovszki hegedű verseny.
Csajkovszki hegedű verseny. Azt is el lehet játszani cigányosan?
Én azt gondolom, hogy nekem kötelező úgy játszani, hogy beleépítsem azokat az érzéseket, amiket én érzek, és hát az cigányos.
Mitől az?
Szabadabban játszunk, tehát mi a lassú részeket, ezt már említettem, mi hajlamosak vagyunk nagyon romantikusan játszani, és hát itt ragadom meg az alkalmat, hogy a tegnapi nap egyébként Maxim Mengeróval vacsoráztam, aki nagyon jó barátom, és erről beszélgettünk egyébként, hogy mitől más egy művész, mint a másik. És ő azt mondta, hogy tulajdonképpen, most egy picit hazabeszélek, de büszkén és nagy képűség nélkül, ő azért szeret engem hallgatni, mert én különlegesebben játszok, mint mondjuk egy bármilyen nemzetiségű hegedűművész. És kérdeztem, de hát miért, én próbálok ugyanúgy játszani, tehát én is ugyanannyi munkaórát teszek bele, és gyakorlok, és a technikai dolgokat próbálom a legmagasabb szinten művelni. Azt mondta, hogy ez rendben van, de én tudok valami olyat, amit még nem hallott. És akkor mondom, lehet, hogy az, hogy én cigány vagyok. És ráadásul magyar cigány. Tehát nagyon fontos nekünk. Van egy különleges stílusunk, amit egyébként én a régi 19-20. Századi nagy zsidó hegedűsökhöz hasonlítanék, mert mi nagyon közel állunk ahhoz a műfajhoz, nagyon mélyek az érzéseink, és ezt a zenében mi nagyon kiszoktuk fejezni. Amikor meg virtuóz dolgokról van szó, azt meg lehet mondani azt, hogy kétszer virtuózabban szoktuk játszani, mint mondjuk egy átlag hegedűs. Mert a temperamentum az bennünk van, és van egy ilyen heves lendületünk, amit a hangszerünkön is kiszoktunk adni, és talán ettől muzsikálunk mi máshogy.
Gyuszi, te mit tudnál ehhez a gondolatmenethez hozzáfűzni? Mennyire értesz egyet Lalival?
Teljes mértékben egyet értek. Amúgy többször átbeszéltük már mi is ezeket a témákat, és mindig közös volt a véleményünk. De én visszamennék még ahhoz a részéhez, amikor ugye arról beszéltünk, hogy lehet egy Csajkovszki művet játszani cigányosan. Hát én most ugye ütőhangszeres vagyok, és az én hangszerem, a cimbalom, az nem szerepel. Ugye például egy Csajkovszki hegedű versenyének az iratában, ugye szimfonikus zenekarban nincsen cimbalom alapként. Úgyhogy hát én azt tudom mondani, ha játszunk is, mert előfordul természetesen, hogy közösen mi feldolgoztunk olyan klasszikus műveket, amelyek nem magyaros alapokkal rendelkeznek, hát meg lehet oldani például cimbalommal is, meg lehet oldani egy cimbalmosnak is, de ez nagyon nagy feladat.
Nagyon nagy feladat, de nagyon unikális, tehát hogy azért egy egészen más fényt ad az egésznek.
Hát igen, természetesen maga a hangszer is ezt a színét hozzáadja a műhöz, de viszont megoldani és elosztani, hogy valahogy megszólaljon, ez sokkal nagyobb feladat és nagyobb munka, mint például hegedűn játszani, egy roma származású cigányprímásnak kell játszani azt, ami eleve hegedűre van írva. És hát ez elég időigényes, és nagyon sokat kell rajta gondolkozni és hallgatni, hogy hol szólal meg jobban, hogy tudnánk úgy eladni, hogy azért valamilyen szinten felismerhető maradjon, és meglegyen az a klasszikus íze is, Mert én véleményem szerint az se jó, ha nagyon átbillenünk az egyik vagy a másik oldalra. Nem lehet elveszíteni a klasszikus világot sem belőle, és nem lehet elveszíteni a cigányságot sem, de az se jó, ha csak nagyon cigányosan szólal meg.
Hát, tulajdonképpen ez a kihívás, és ez a nehéz az egészben.
Igen, ehhez kell nagyon sok idő, és nagyon sokat kell vele foglalkozni. Én viszont nagyon mostanában az elmúlt években elmondhatom, hogy a legtöbb időmet ebbe szentelem bele, hogy olyan műveket próbálok meg én is játszani cimbalmon, és ugye közösen is vállalni ezeknek a műveknek a hangszerelését, hogy hű maradjak az eredetihez is, és beletegyem azt is, ami cigányos. Úgyhogy a válaszom nekem is arra, hogy cimbalmon is meg lehet oldani. Már csak azért is, mert szeretném védeni a hangszeremet, a cimbalmot, hogy nem csak magyar nótát és népzenét lehet rajta játszani, hanem ez a hangszer mindent tud, mindent elvisel, és mindent ki lehet belőle hozni, és minden műfajban megállja a helyét.
Hát abszolút ott van a helye a nagy színpadokon, tehát ezt az évek alatt tapasztaltuk is, hogy tényleg volt, hogy Brahmsot játszottunk, Lisztet, akár volt, hogy Vivaldit is játszottunk cimbalommal, tehát ez azért nekünk nagy szerencse magyaroknak, hogy van egy ilyen hangszerünk, én azt gondolom.
Az biztos is. Felötlött bennem a kérdés, hogy a cimbalmodat nyilván nem a hátodra vetted egy hátizsákba és kivitted Shanghaiba. Ott várt téged egy cimbalom, vagy innen külön szállítottak egyet? Hogy szokott ez működni?
Igen, már volt kint egy cimbalom, nem kimondottam, most erre az alkalomra kellett kivitetni a hangszert. Kinti cimbalmos kínai hölgy, aki ezen a kis cimbalmon játszik. Azért nem mondom a nevét, mert lehet, hogy nem jól mondom ki, hogy kínaiak hogy ejtik ki, magyarul lehet, hogy nem szól olyan szépen. Ő vásárolta magának a saját részre ezt a cimbalmot, és viszont akinek a koncertjére mentem ki, aki meghívott engem erre a koncertre, ő is ezen a kínai kis cimbalmon játszik, de mivel két évvel ezelőtt már voltam itt Shanghaiban, és hallott engem cimbalmozni, nagyon megszerette a magyar cimbalmot, és most, hogy kimentem rá két évre az előző koncerthez képest, ma már két cimbalom volt ott a koncertteremben, ugye a Shanghai Szimfonikus Zenekar is vásárolt egy magyar cimbalmot ennek a hölgynek kimondottan, hogy olyan műveket játszik, amik ilyen kínai darabok, vagy akár éppen játszik most magyar darabot is, akkor ne csak a saját hangszeren, ezen a magyar hangszeren adja elő. Úgyhogy most már Shanghaiban is van két magyar cimbalom, amiről én tudok.
És ezek régebbi hangszerek, vagy esetleg ők rendelték meg és gyártatták le?
Igen, ezek új hangszerek.
És azt lehet tudni, hogy ki gyártotta?
Természetesen Nagy Ákos hangszerkészítő mester. Ő készítette ki a hangszert.
Mint ahogyan azt a hangszert is, mely itt pihen a Dankó Rádió stúdiójába. Hát Nagy Ákos már egy világhírű cimbalom hangszerkészítő. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezeket a történeteket, Gyuszi.
Nagyon szívesen.
Itt a Magyar Zene Rádiójában már említettük, sőt, mi több hallottuk Johannes Brahms első magyar táncát. Jákó Vera írt rá magyar szöveget, és most az ő előadásában le is játsszuk önöknek. Fogadják sok szeretettel! Yeah. Még mindig Dankó Extra itt a Dankó Rádióban. Ifjabb Sárközi Lajos műsorvezető társammal köszöntjük újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, és itt ül mellettem Csík Gyula cimbalom művész is. Ugye azt feszegettük, hogy mitől másik klasszikus darabot játszani, akár cigányzenekarral, de leginkább azért fókuszáltunk a cimbalomra, mint hungarikum hangszerre. Csík Gyula nemrég érkezett haza Sánkhájból. Milyen darabokat mutattál be, és milyen zenekarral kellett játszanod, illetve hogyan készül fel Magyarországon egy cimbalom művész egy olyan koncertre, amit aztán Sánkhájban játszik? Tudom, hogy azért épp hogy kiértél, aztán jöttél is haza. Hogyan lehet erre felkészülni?
Nem könnyű, de nem is nehéz, hiszen megmondom őszintén, nem magamat adtam, magamat vittem ki. Amit játszottam többek között, hát Brahms nem volt közte, de mivel cimbalomról van szó, ugye Liszt Ferenc közel áll a zongorával a cimbalomhoz, és Liszt Ferenc második rapszódiát kellett elcimbalmoznom. Aztán volt egy olyan kérés is, aminek nagyon örültem, kellett játszanom magyar zenét, meg kellett mutatnom, hogy hogy szólal meg cimbalmon a magyar zene, és én erre választottam egy gyönyörű szép népdalt, az A Csitári Hegyek Alatt című népdalt játszottam el nekik, aztán pedig egy virtuóz Csárdás Frisset játszottam, és mindez mellett nagyon örültem neki, hogy aki megrendelte ezt a koncertet, szervezte is, aki kiinvitált engem, ő azt kérte, hogy mutassuk meg a cimbalmon azt is, hogy szólal meg rajta egy Piazzolla mű például, és ő választotta a libertangót, szeretné, ha azt játszanám el, társult hozzám kint egy dobos és egy bőgős, és ott meg kellett mutatnom a cimbalmon, hogy lehet játszani egy Piazzolla művet is, és az ott a kérés, hogy amennyire lehet, akkor ilyen jazz hangulatú legyen. Úgyhogy három művel léptem föl ezen a színpadon, mind a három különböző műfaj, úgyhogy fel kellett rá készülni, de ahogy említettem, ilyenkor van egy pár másodperc, még átállok, és megkeresem magamban lévő zenei képességeket, hogy van-e bennem valamiből, vagy valami, amit játszom, és ilyenkor megtalálom hamar. Aztán én a véleményem szerint jól sikerült a koncert, és meg tudtam mutatni nem csak önmagam, hanem a hangszeremet is, hogy ahogy előbb említettem, mindenre képes.
Hát ez nagyon érdekes, amit Gyula elmondott, hiszen oké, hogy ehhez egy tehetség is kell, de hogy fejben tényleg nagyon össze kell rakni azt, hogy az az ütő hogyan érje el a húrt, és hogy milyen ízléssel és milyen ízzel nyúljunk hozzá egy klasszikus darabhoz, vagy akár a jazz után játszunk egy magyar népzenét. Szóval azért ez szerintem mentálisan egy elég komoly felkészültséget igényel. Tényleg ez nagyon jó egészséget kívánok neked a jövőben, és kívánom, hogy tényleg Ausztráliától Argentináig mindenhol hallják a játékodat, és mutasd meg, vidd a hírét a magyar hangszernek, és a saját tehetséged is jusson el minél több helyre.
Nagyon szépen köszönöm, igyekszem.
És játsszál Brahmsokat is, ne csak Liszt Ferenc rapszódiáit.
Legközelebb fogok, említem neki.
Válassz abból a 21-ből valami olyat, ami ritkán szólal meg, mert egyébként szerintem még mindig ki lehet ragadni abból a 21-ből olyat, ami még nincs annyira elcsépelve.
Persze, az biztos, hogy ha keres az ember, akkor talál, de én akkor itt adok a Gyuszinak egy ötletet, hogy szervezzünk majd egy olyan koncertet, ahol egy szál cimbalommal eljátsza mind a 21 magyar táncokat, mert ilyen még nem volt.
Ilyen még nem volt, de szeretnék ott lenni.
Jó, hát attól függ, mennyi időt kapok rá.
Kedves hallgatóink, kedves Dankó család, Johannes Brahms nyomán vettük gorcső alá itt a magyar nóta cigányzene kapcsolatát. Ne feledjük el, hogy a magyar zenét már évszázadokkal ezelőtt visszavezethetjük egészen a verbunkos műfaj megteremtő zeneszerzőkig, ugye Bihari János, Rózsa Völgyi Márg és a többiek, na de persze még ott volt Cinka Panna, és azért Johannes Brahms volt az, aki elsőként vitte hírét és tette nemzetközi színpadra a virtuóz magyar cigányzenei elemekkel tűzdelt dallamvilágot. Egyetértünk ezzel?
Abszolút, szerintem Brahmsnak nagyon nagy szerepe volt abban, ugye, hogy a 19. század végén egész Európa megismerhette a magyar hangzást, ritmusokat, hát amiket tulajdonképpen ma is hungarikumként tartunk számon.
És neki köszönhetjük, hogy populárissá tette ezt a típusú zenét.
Abszolút, szerintem Brahms volt a, a mai rockstároknak a megfelelője a 19. században.
Liszt Ferenc mellett, mert hogy ő volt, őt emlegetik nagyon sok könyvben egyébként a kor Hakni királyaként.
Így van, így van.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Dankó Extra című műsorunkba, melyben Johannes Brahmsról beszélgettünk ifjabb Sárközi Lajossal és Csík Gyula cimbalomművésszel. Köszönöm, köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük tetszett a mai zenei összeállítás. Ha igen, akkor találkozzunk jövő héten is ugyanebben az időben, hiszen jelentkezünk jövő hét szombaton is. Munkatársaink nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, itt volt velünk Dészabó Ágota, az üvegfal mögött a vezérlőben, valamint Wolf Attila hangmérnök. Búcsúzik önöktől Budai Beatrix,
Sárközi Lajos, Csík Gyula.
Viszont hallásra!
Műsorajánló. Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
Reklámot hallottak. A pont